Tegerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Oly sok ember tölti az életét azzal, hogy vagyontárgyakat halmoz fel, és csak a saját jólétével törődik, nem pedig azzal, hogy milyen jót tehet. Pedig az életünk üres, ha a saját igényeinkre összpontosítunk, és vakok vagyunk mások szükségletei iránt, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. 5 millió forintos gyorssegéllyel segíti a Közel-Keleten zajló konfliktus révén belső menekülté váló libanoni lakosokat a katolikus Karitász saját forrásból a helyi Karitászon keresztül. Emellett adománygyűjtést indít, amelyhez bárki csatlakozhat, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. Azt írták, a libanoni Karitásszal jó kapcsolatokat ápoló katolikus Karitász szolidaritást vállal a libanoni lakossággal. A belső menekülté váló libanoniak száma több mint 22 000-re tehető, és a sorozatos bombázások miatt folyamatosan nő. A libanoni Karitász közvetítésével a humanitárius szervezet a nagy számban érkező kitelepített emberek ideiglenes lakhatásának és élelmezésének biztosításához járul hozzá. A menekülőket oktatási intézményekben, templomokban, kolostorokban és családoknál helyezték el, de sokan a város utcáin kénytelenek aludni, és még többen vannak azok, akik Északra vagy Szíriába távoztak. A katolikus Karitász a hálózatukhoz tartozók és támogatók felajánlásait kéri, hogy összefogással minél hatékonyabban és gyorsabban tudjanak helyben segítséget nyújtani a károsultaknak. A segítségnyújtáshoz bankkártyás fizetéssel a www.karitász.hu honlapon, banki átutalással vagy a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni Közel-Keleti krízis megjelölés használatával. A kormány Miskolc város segítségére siet és részt vesz a barlangfürdő újjáépítésében, mondta az építési és közlekedési miniszter Miskolcon, miután megtekintette a miskolctapolcai barlangfürdőt, amelynek leégett a tetőszerkezete szeptember elején. Lázár János úgy fogalmazott, a következő napokban életre hívnak egy munkacsoportot a megyei jogú város műszaki szakembereivel és politikai döntéshozóival, akikkel közösen vizsgálják meg, hogyan teljesülhet a legfontosabb cél. Leszögezte, a miskolci polgármesterrel egyetértenek abban, a legfontosabb, hogy a barlangfürdő minél hamarabb újra megnyithasson. A miniszter közölte, a tűzvédelmi vizsgálat és a tárgyalás a biztosító társasággal még folyamatban van. Az elmúlt egy évben országosan mintegy 5000 bölcsődei férőhely jött létre, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsodabói Zemplén vármegyei Szerencsen. Koncz Zsófia, a görögkatolikus egyház, mintegy 390 millió forintos kormányzati támogatásból épülő új bölcsődéjének alapkőletételén hangsúlyozta. A bölcsődei férőhelyek számának növelése kiemelten fontos a családok, így a kormány számára is. A munka és a család közötti egyensúly megteremtése nagyon fontos ügy. Ebben hihetetlen előrelépéseket tudtunk tenni az elmúlt időszakban. Míg 2010-ben mindössze 32.500 bölcsődei férőhely volt az országban, mára ez 67.500-ra bővült, valamint folyamatosan zajlanak bölcsődei férőhely bővítések és bölcsődei építések, fogalmazott az államtitkár. Az eseményen köszöntőt mondott Kis Attila, Szerencs Fidesz-KDNP-s polgármestere, áldást mondott Orosz Atanász görögkatolikus megyés püspök. Végül az időjárásról. A frontális felhőzet kelet felé haladva a Tiszántúlt is beborítja, miközben sokfelé okoz esőt, záport, néhol zivatart is. Az éjszaka második felében nyugat felül egyre több felé szűnik a tartós csapadék, csökkenni kezd a felhőzet, hajnalban már inkább csak a keleti tájakon eshet. A többnyire északnyugati-nyugati szél nagy területen élénk lesz, erős lökésekre is számítani lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 15 és 22 fok közé emelkedik. Délkeleten mérhetik a magasabb értékeket. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Sinódusi fórum. A püspökök legyenek testvérek és barátok. Magyar tagja is van a Világiak, Család és Életdikasztérium ifjúsági tanácsadó testületének. Interjú Matányi Ritával. A majom kalitkájában. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra. Sinódusi fórum. A püspökök legyenek testvérek és barátok. A Vatikánban zajló szinodalitásról szóló szinódusi közgyűlés szerdán teológiai pasztorális fórumnak adott otthont. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban témáról. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban. Ez volt a címe a két teológiai pasztorális fórum egyikének, amelyet október 9-én, szerda este rendeztek a szinódus keretében. A római Augustinianum pápai patrisztikus intézetben Anna Rowlands professzorasszony, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának tagja és a katolikus társadalmi gondolat és gyakorlat Szent Hilda tanszékének tanára a Durhami Egyetemen az Egyesült Királyságban moderálta a különböző előadók felszólalásait, akik mind részt vesznek a szinodalitás témájáról zajló szinódusi közgyűlésen a Vatikánban. A tanácskozáson felszólalt Roberto Repole kinevezett bíboros torinói érsek és Szúza püspöke, Gloria Liliana Franco Echeverri nővér, Carlos Maria Galli professzor, az argentinai katolikus egyetem teológiai karának professzora, Matteo Vizioli professzor, a pármai egyházmegye papja, és Gilles Routier professzor, a quebeci Laval Egyetem és a Párizsi Katolikus Intézet ekleziológia és gyakorlati teológia professzora. Anna Rowlands professzorasszony mutatta be az első vendéget, Galli professzort, aki a püspökök személyét a testvérek és barátok kifejezéssel írta le. Megjegyezte, amit a II. Vatikáni Zsinat újdonságának nevezett. A püspökségben a mi Isten népe valóságában látva a világban zarándokló egyház megvalósulását. Ez egy olyan alap, Galli professzor szerint, amely az egyházban és az egyházért elkötelezett püspök személyére ugyanazzal a gyermeki méltósággal tekint, mint annak népére. A vezetés különféle funkciókat foglal magában, mindenek előtt az ige hirdetést és a tanúságtételt. A végső célnak továbbra is az egyének és közösségek karizmáinak megkülönböztetésének kell maradnia az evangéliumi küldetés szolgálatában. A püspök példája mindig Jézus, aki képes a szolgálat által kormányozni. Az egyházi hatalom tehát nem rendelkezik a karizmák összességével, állapította meg Galli professzor. A püspök felügyelhet, de nem tehet meg mindent, ezért a delegálás képességét is szükségesnek tekinti, anélkül, hogy eltitkolná a saját személyes gyengeségeinek jelenlétét. Galli professzor két kérdéssel zárta beszédét. A püspököknek vannak tanácsadóik összetett gyakorlati kérdésekben, de vannak-e teológiai tanácsadóik? És a püspökök Istennek tartoznak elszámolással szolgálatukért, hogyan lehetnek elszámoltathatók Isten népe egészének? Repole érsek követte Galli professzort a felszólalások során. Beszédében zsinati szövegekre hivatkozott, amelyek képesek a felszentelt szolgálatot pontos kifejezésekkel és az egyház szolgálataként megfogalmazni. A felszentelt szolgálat azonban nem jelenti azt, hogy független az Isten által rábízott nép részétől. A torinói érsek egyetértett Galli professzorral abban, hogy a püspök alakját úgy ábrázolja, mint aki képes összegyűjteni minden ajándékot, amit a lélek ad. Bár az ilyen kijelentések szinte természetesnek vehetőek, és mégis megvalósultak a II. Vatikáni zsinatnak köszönhetően, amely az átmenetet jelentette a papságból, amelynek példaképe az eukarisztiára és a felszentelt szolgálat felfogására tekintő papság volt, amely három szintre oszlik, és amelynek célja az igehirdetés, a szentmise bemutatás és a lelkipásztori vezetés. Repole érsek megjegyezte, hogy ez egy alapvetően ignáci modell, amely antiochiai Szent Ignácra utal. Mindazonáltal ez a kis egyház püspökének modelljét képviseli, amely egy olyan személy alakjában értelmezhető, aki naponta vezeti a szentmisét. Hangsúlyozta, hogy amikor egy ilyen elképzelést alkalmaznak a különböző egyházi modellekre, akkor az rövid zárlatokat idézhet elő, amelyeket ez a szinódus fel tud oldani.
Magyar tagja is van a Világiak Család és Életdikasztérium ifjúsági tanácsadó testületének. Matányi Ritát beválogatták a 3 évre szóló megbizatással működő testületbe, melynek vele együtt 20 fiatal tagja a világ minden részéről. A Semmelweis Egyetem 3. éves konduktor hallgatója már több ízben részt vett nemzetközi rendezvényeken Magyarország képviseletében. Most hallgassák meg vele készített bemutató beszélgetésünket.
Sok szeretettel köszöntöm a vonalban azt az ifjú hölgyet, akit a Világiak Család és Életdikasztérium frissen beválasztott a következő 3 éves időtartamra a Nemzetközi Ifjúsági Tanácsadó Szervezetébe 19 másik fiatallal együtt. Arra kérlek, hogy mutatkozzál be.
Matányi Rita vagyok. Engem is frissen ért az információ, hogy imádnak a 20 főnek a tagja lehetek.
Hogyan jutottál el ide? Mik ennek az állomásnak az előzményei? Hiszen te nem újonnan csöppentél be ebbe a nemzetközi ifjúsági mozgalom világba.
Alapvetően egy elég hosszú út vezetett ide. Már egészen a születésemtől kezdve katolikus családban, illetve katolikus közösségben nevelkedtem fel. A Don Bosco közösségnek voltam mindig is tagja, és már 15 évesen megragadhattam azt az alkalmat, hogy egy kis csoportot vezethessek. Gimnáziumba is, katolikus gimnáziumba jártam Szentendrére, és a nemzetközi kapcsolataimat érettségi utáni évemben kezdtem megerősíteni, ugyanis kimentem egy évre Franciaországba, Normandiába. Nyelvtanulás céljából költöztem ki, a LARCH programon belül önként dolgoztam. Az ottani feladatom az volt, hogy a fogyatékkal élőknek segítsem a mindennapjait, és hogy a mindennapjaikba örömöt csempészhessek.
Meghatározó élmény lehetett, hiszen egy nagyon erős valóság az, amikor ilyen közel kerülünk olyan emberekhez, akik segítségre szorulnak. Mit kaptál te ettől az időszaktól?
Igen, abszolút ezzel egyet tudok érteni, és én nekem ez az év abban is rengeteget segített, hogy a lelki életembe fejlődhessek, ugyanis egy olyan közegbe belekerülni, ahol először nem értek semmit, ugyanis nekem a gimnáziumban az angol mellett a második nyelvem a latin volt, szóval nekem ez egy teljesen új nyelv volt. Csak a gesztikulációkra figyelni, az valami fantasztikus volt, és úgy megismerni az embereket, hogy nem a szavaik alapján, hanem a valós tetteik alapján. Nekem ez hatalmas tapasztalás volt, és kicsit így tudtam elképzelni a kereszténységet is, hogy valóban igazából nyilván számít, amit az ember mond, de hogy a tettek és a gondolatok azok, amik igazából számítanak, és amiket így a Jóisten is láthal.
A Világiak Család és Életdikasztériuma szervezett egy nemzetközi ifjúságpasztorációs kongresszust Róma mellett, ezt májusban tartották, és ezen te képviselted a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságát. Miről volt itt szó? Mi volt a témája?
Ez egy háromnapos kongresszus volt. Az első napon a Lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozónak a lezárásáról volt szó, illetve arról mondtak néhány információt, hogy mit lehetne esetleg majd a szőuli világtalálkozóig javítani, akár szervezésben, akár lebonyolításban. Ezután tartottunk egy kis csoportos beszélgetést, szóval mi is elmondhattuk a személyes tapasztalatainkat, ugyanis én előtte 2023 nyarán én is kint voltam Lisszabonba, és segítettem a magyar háttérmunkát minden szinten, akár a repülőjegyeknek a lebonyolítását, a szállásnak az intézését, illetve ott helyben, hogyha akár volt egészségügyi probléma vagy hasonlók. És aztán Rómában a kis csoportos beszélgetések alatt ezeket az élményeket tudtuk megosztani, hogy mi hogy működött, és hogyan lehetne javítani. Következő napon a 2025-ös ifjúsági jubileumi évről volt szó, hogy mi is lenne az elképzelés, hogyan lehetne felépíteni ezt az évet tematikában. Ugye 2025 nyarán fogják megrendezni a fiataloknak ezt a jubileumi találkozót, ezt a hatalmas ünnepséget, és erről ötletelhettünk, hogy milyen programokkal színesítsék majd ezt a találkozót, illetve az alapötleteket elmondták, és az alapkeretét. Másnap a szőuli érsek jött el személyesen, és tartott arról előadást, hogy eddig milyen munkálatokat tettek azért, hogy a 2027-es szőuli találkozó létrejöhessen. Végül erről is beszéltünk, hogy hogyan lehet majd erre a programra regisztrálni, miket tudunk mi országos szinten segíteni abban, hogy akár a kommunikáció jól működjön, az információk áramlásában, illetve majd, hogy ott helyben is, abban a jó nagy városban a fiatalok tájékozódni tudjanak, szóval ott is elkezdtük már így összerakni a részleteket, meg a programokat.
Ebbe a bizottságba, vagy a tanácsadó testületbe ugye 20 fiatalt válogattak a Világiak Család és Életdikasztériumában. Ausztrália, Brazília, Kanada, Kolumbia, Korea, Kuba, Dánia, Fülöp-szigetek, Franciaország, Guinea, India, Indonézia, Libanon, Mexikó, Nigéria, Peru, Portugália, Egyesült Államok, Magyarország és Zimbabwe. Ismersz-e már valakit azok közül, akik neked ebben kollégáid lesznek?
Két lányt ismerek, akikkel Rómában találkoztam. Ismerem a dán, illetve a libanonit. Vele együtt ültem, mikor Ferenc pápával személyesen találkozhattunk, ott egymás mellett ültünk, és nagyon sokat beszélgettünk, ő is egy hihetetlen nyitott lány. Róla ezt kell tudni, hogy a Cserkészek Világi Szövetségében szervezi. Mikor beszélgettünk ott a teremben is, rengeteg ötlettel állt elő, hogy miket lehetne majd akár Szőulban csinálni, illetve nagyon kreatívan gondolkodik. A dán lány pedig visszafogottabb és tudatosabb valaki, de neki is hihetetlen jó ötletei vannak, szóval biztos, hogy velük lehet majd előre jutni.
És mindez ugye emlékeztetőre a hallgatóknak Ferenc pápa Krisztus Vivit kezdetű dokumentumára épül, amiben ugye arra szólítja a fiatalokat, hogy vegyenek részt az egyház életében, és segítsenek megújítani azt. Úgyhogy ehhez várjuk akkor a ti ötleteiteket, javaslataitokat az elkövetkező három évben.
Köszönjük szépen!
Matányi Ritával Gedő Ágnes beszélgetett. A majom kalitkájában Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.
Érdekes dolgot olvastam az afrikai vadászokról, akiknek egy nagyon intelligens módszerük van a majmok elfogásában. Egy kókuszdiót két felé vágnak, kiüresítik annak belsejét, az egyik felébe egy elég nagy lyukat vágnak ahhoz, hogy beférjen a majom lába, a másik felébe pedig egy narancsot helyeznek, majd összeillesztik újra a dió két felét. Végül kötéllel fához kötik a diót, elrejtőzködnek a bozótban és várnak. Előbb vagy utóbb, anélkül, hogy valamit is sejtene, a majom közeledik. Megérzi a narancs finom illatát, és felfedezi azt a kókuszdió belsejében. Ekkor a majom beteszi lábát a kis lyukon, megragadja a narancsot, és ki akarja venni azt. De ez nem sikerül neki, mert a narancs nagyobb, mint a majom lába. A makacs majom folytatja a harcot, húzza és húzza, fel sem fogva azt a veszélyt, ami bekerült. Miközben harcol a majom a narancsal, a vadászok hálódobva rá megfogják. Addig, amíg szorosan fogja a narancsot, veszélyben van, de még nincs elfogva. Egyetlen mód lenne a menekülésre, ha elengedi a narancsot és elfut. Ez a vadászási mód azért működik, mert a majom fejében nem igazán fér be, hogy nem lehet egyszerre birtokában lenni a szabadságnak és a narancsnak. Amikor meglátja vadászokat, elengedhetné ugyan a narancsot, de ő kapzsi módon ragaszkodik zsákmányához, miközben ő maga válik zsákmánnyá. Ha a majom imádkozni tudna, bizonyára a következőt mondaná a vadásznak. Szabadíts meg, uram, kérlek, csak azt ne kérd, hogy elengedjem a narancsot. Lehet, hogy mókásan hangzik ez a példa, de sokszor én is a majom imáját mondom. Uram, segíts, szabadíts meg, csak éppen azt ne kérd, hogy lemondjak narancsaimról, kötődéseimről. A függő kötődéseink tesznek ugyanis fogoljá. Az évközi 28. vasárnap evangéliumában egy gazdag ember járul Jézus elé, aki, bár teljesíti a törvényeket, mégis hiányzik neki valami. Nem boldog. Ő is ajándékba kapta az életet, a nagy vagyont, mindehhez, és mégsem boldog. Valami hiányzik. És ez kiderül a párbeszédből, amikor Jézus megkéri, hogy adja el mindenét, amilyet csak van. Elszomorodik, mert nagy vagyona van. Jézus kérése érzékenyen érinti, mert kiderül, hol van a gyenge pontja. Nem annyira a vagyon birtoklásában, hanem az ahhoz való helytelen kötődésben. Nem az a gond, ha valakinek sok van, hanem arról van szó, hogy tudna-e anélkül is élni. A kötődés a kulcs szó, ugyanis aki helytelenül kötődik bármihez, bárkihez, az nem tud szabad lenni. Mit kell tenni? A kérdésfeltevéssel már gond van. Amíg a kell szócskában a hangsúly, addig kényszer van. A kell szócskában nincs szabadság, nincs önkéntesség. A parancsok puszta megtartása, a vallásosság önmagában nem tesz boldoggá. Tudom, hogy botrányosan hangzik, de erről is beszél Jézus. A boldogság fordítva jön meg. Ha csatlakozom Jézushoz, akkor nem majd valamikor fogom elnyerni az örök életet, hanem már most elkezdődik bennem Isten országa. A vallásosság, a törvények a keretet biztosítják. A középpont, a lényeg az, hogy be tudom-e fogadni Istent az életembe. Ha befogadom, akkor nem kell teljesítenem a parancsokat, hanem azok szerint kezdek élni, mert átadtam az irányítást. Elnyerni az örök életet. Mintha tenni kellene valamit azért, hogy elnyerjük. Istennel élni nem kereskedelmi élet. Nem kell tenni semmit, mert az ajándék. Csak annyit kell tennem, hogy elfogadom az ajándékot, elkezdek lenni és adni. Ha annak adok mindent, aki nekem mindent, az életet adta, akkor gyorsan megszűnik a félelem. Nem arról van szó, hogy talentumaimat kell eldobnom, hanem az azokhoz való kötődésemről. És akkor megszűnik a kényszeres kell szócska, és átveszi helyét a lehet. Ha mindent odaadok, pontosabban visszaadok Istennek, mert ő adta, akkor az nem azt jelenti, hogy mindenkinek pappá vagy szerzetessé kellene válnia, egyáltalán nem. Ha odaadom az életemet, ha ő rábízom abban az élethivatásban, amelyben élek, akkor sem kell mindent eldobnom, hanem mindent ajándékként kezelek, és nem raktár, hanem csatorna leszek. Isten egyetlen okból adja áldásait, hogy áldássá tegyen engem mások számára. Nem raktárként kell működnöm, hanem csatornaként. Mit kaptam? Ha továbbadom, megszűnnek a kötődések, szabadabbá válhatok.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra a Majom kalitkájában címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a 2021. július 1-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel az egyház 5 parancsolatáról beszélgált.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból, a diósgyőri egyházközség csoportjával. Folytatnánk elmérkedésünket, beszélgetésünket az egyház különböző tanításairól, témáiról, és miután már a 10 parancsolatot, az irgalmasság cselekedeteit, illetve a 7 szentséget is röviden átvettük, a mai műsor témájául az egyház 5 parancsolatát tűztem ki. Arra gondoltam, hogy most erről beszélgetnénk egy picit ezen az estén. Talán hallottunk már erről, hogy a 10 parancsolat mellett ilyen is van, hogy az egyház 5 parancsolata benne van az imakönyveinkben is, de valószínű, hogy az első áldozásunkra való felkészülés óta, vagy talán még akkor sem hallottunk ezekről, úgyhogy jó, hogyha egy picit felfrissítjük az egyháznak ezeket a hagyományos tanításait. Most első körben felolvasnám az Anyaszentegyház 5 parancsolata nevet viselő egyházi törvényeket, parancsokat. Így szól az első: a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Aztán így szól a második: a pénteki bűnbánati napokat és parancsolt böjtöket tartsd meg. A harmadik: évente gyónnyál, és legalább húsvéti időben áldozzál. A negyedik: házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet a katolikus hit szerint neveld. Aztán az ötödik: az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd. Ez az Anyaszent Egyház 5 parancsolata, és akkor nézzük így egyenként, beszélgessünk egy picit egyenként ezekről a parancsokról. Rögtön itt van az első, ami nagyon sok vallásos embernek manapság egyáltalán nem jelent problémát, és nem is értik ezt a parancsot, hogy hogy lehet kötelezni az embert arra, hogy a vasárnapot megszentelje. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Hát, hogyha vasárnap kinyitjuk az ablakot, halljuk, hogy már korán reggel zúgnak a fűnyírók, fát vágnak, sokan autót szerelnek, tehát nem teljes mértékben a pihenést tapasztaljuk meg a hétvégéken, hanem inkább azokat a munkákat, amelyeket hétközben nem csinálnak, még nagyon sokan, mert hogy nem érnek rá, vagy dolgoznak, vagy találnak mindig valamilyen más kifogást rá. És aztán a vasárnap megszentelése az megint csak problémás, hiszen a templomainkban azért viszonylag kevesen vannak. A templomok ugye városon is, vagy falvakon is eléggé üresek vasárnap a lakosság arányához mérten, tehát ennek a pozitív oldalát sem teljes mértékben tapasztaljuk, látjuk. És És most arra abban kérdeznélek benneteket, hogy azért fordulnék így most felétek rögtön így az elején, hogy számotokra mit jelent a vasárnap megszentelése, hogy ti hogy látjátok ezt a kérdést, vagy hogyan gondolkodtok erről, vagy nektek jelent egyáltalán ez problémát, vagy merült-e már föl bennetek, hogy hogy lehet ilyet kérni egy hívő embertől, hogy szentelje meg a vasárnapot azzal, hogy szentmisére megy?
Nálunk ez nem jelent problémát igazából, tehát mi igyekszünk úgy nevelni a gyerekeinket is, hogy ez nekik teljesen természetes legyen, hogy vasárnap a vasárnap délelőtti, illetve hát, hogyha nyilván úgy alakul a program, akkor a délutánjába beleférjen mindenképpen az, hogy szentmisére menjen. De nem is jó szó ez, hogy beleférjen, hiszen ez a fő ünnepe ennek a napnak. Nálunk inkább, vagy nekem inkább az jutott eszembe, hogy a középső fiamnak volt egy hittantanára, és mindig azt mondta, hogy ő nem érti igazából azokat, akik azt a kifogást hozzák fel, hogy nincs idejük elmenni vasárnap templomba, mert itt mi Miskolcon annyira el vagyunk kényeztetve, hogy tényleg reggel 7-től este fél hétig, vagy még akár van olyan templom, ahol még később is szentmisét mondanak, tehát ez egy annyira rossz kifogás, hogy valaki nincs ideje elmenni vasárnap. Úgyhogy nálunk végülis nem okoz ez problémát, mi mindig úgy szervezzük a vasárnapunkat, hogy ez tényleg legyen a csúcspontja.
Egy nagyon érdekes dolog, amit nagyon sokan mondanak, főleg az idősek, hogy ő egész életében vallásos módon nevelte a gyermekét, és felnőttként mégsem járt templomba. Hogy szerinted te hogy látod a gyermekeid nevelésének az útján, hogy lehet úgy vallásosan nevelni, hogy ne csak szokás legyen, ne csak egy családi kötelezettség vagy program, hanem valóban egy átélt hit legyen ez a templomba járás?
Hát szerintem példamutatásra. Tehát azért, ha ők azt látják, hogy én csak úgymond kipipálom ezt, mint egy programot, hogy ide kötelező elmenni, akkor nyilván ők is azt fogják követni, de igyekszem nem ezt közvetíteni. Másrészt, hála Istennek, azért mindig olyan papok vesznek minket körül, akik miatt, már csak a karizmájuk miatt is megfogják őket gyerekként is a templomba járás szépségét így még jobban kiemelik. Úgyhogy akár az iskolában, akár az egyházközségben is ez így van.
Most Krisztinát kérdezzük, hogy ő hogyan látja ezt a kérdést, hogyan gondolkodik erről a kérdésről?
Hát ugye én gyerekkoromtól kezdve járok templomba, ugye nálunk nem volt kérdés, hogy vasárnap templomba járunk, vagy templomba megyünk. Ami probléma volt egyébként, ez is csak tisztáznunk kellett, az, hogy vasárnap nem dolgozunk. Tehát nyilván kerti munkát nem végeztünk, nem zajongtunk, de mondjuk nekem, amikor elkezdtem jó 25 évvel ezelőtt tanítani, akkor azért előfordult, hogy egy-egy anyakönyv vagy bizonyítvány megírása vasárnapra maradt. És azért ez sem túl jó dolog, ugye, ebben az időszakban, és azóta, mióta ezt megértettem, nem volt nehéz egyébként, akkor rájöttem arra, hogy így tényleg Istennel lenni aznap egész nap, és tényleg pihenni nagyon-nagyon sok kegyelmet hoz. Másik, hogy tényleg úgy vagyok vele egyébként, mint Timi, úgy gondolom én is, de én azért kicsit mélyebb problémákat látok ebben, hogy valakit úgy nevelnek, hogy vallásosan, és később nem jár templomba. Én azt gondolom, hogy nincs Isten élményük. Tehát, hogy tényleg nem a megszokás legyen, az fontos, hogy a családban beszélgessenek Istenről, hogy esetleg a napjukat átbeszéljék egy-egy esti közös imában, hogy tapasztalta meg a mindennapjaiban a gyerek azt, hogy Isten vele van, és hogyha erről beszélnek, hogyha ez ugye téma egy családban, szerintem, legalábbis nekünk, ugye így volt, akkor azért sokkal könnyebb Isten élményekben úgymond részesülni, észrevenni azt, amit Isten ad, szerintem.
Neked mit jelentett ez az Isten élmény? Mondod, hogy nálatok ez így volt, ezt így láttad. Mit jelentett?
Nekem az Isten élmény az, hogy észrevegyem a mindennapjaimban őt, hogy velem van, az iskolában, akárhol, tehát meglássam a szépet, a jót, és hogy azt, hogy segít nekem. Tehát is azt, hogyha imádkozom, ha hálát adok, és hogyha kérek, akkor lássam, hogy Isten teljesíti, ami a Bibliában is van, ugye, hogy kérjetek és kaptok. Nem mondom, hogy könnyű út volt, mert az elején nem. Tehát kisgyerekként én sem. És a másik, igen, szerintem értenünk kell azt, hogy mi zajlik a szentmisén. Nagyon fontos az, hogy elmondják nekünk azt, hogy mi zajlik ott, hogy mi miért történik. És hogyha ez is megvan, akkor ezzel együtt ez, hogy a családban ugye úgymond kontrollálva vannak ezek a idézőjelben élmények, ez így, és még ráadásul ugye el is mesélik a szülők is, tehát amit mondottam, hogy egy példával, akkor szerintem az a vallásság az nem csak szimpla vallásosság lesz, hanem egy igazi Isten hit.
Tehát nagyon fontos, hogy legyen, akivel ezekről a témákról beszélgetni, hiszen nem tudunk a hit útján sem a magunk urai lenni. Nagyon fontos, hogy a kérdéseinket meg tudjuk beszélni. Ismerjük meg a szentmisét. Ismerjük meg azt a szentmisét, amely ugye kötelező részt venni. Nem azért kötelező, mert az Isten emiatt sújtana le ránk, és hú de borzasztó bűn, hanem lelki kötelezettség elsősorban. Tehát minden megfogalmazott törvény az elsősorban lelkileg kötelez minket, mert hogyha én szeretem a jó Istent, akkor abból a heti 168 órából, amit ajándékba kapok, akkor csak nem sajnálom azt az egyet vasárnap. Ez evidens, mert 167 órán marad, amiben azt csinálok, amit akarok, kvázi idézőjelben mondva. Tehát nyilván egy hívő embernek a vasárnapi szentmise, mondhatom azt, hogy talán csak a minimum. Tehát nem ez az ima életünk egyetlen pontja, hogy elmegyek vasárnap misére, és akkor kipipálom. Ez egy lelki kötelezettség. Persze az egyház is megfogalmazza ezt egy törvényben, egy szabályban, azért, hogy előttünk legyen az, ami lelki kötelességünk, amire alapvető lelki igényünk van, kell, hogy legyen, hogyha hívő emberek vagyunk. Nagyon fontos, tehát az első parancs, nem kell megijednünk tőle, ez egy lelki parancs, lelki kötelesség, és nyilván, hogyha a lelkünk, a szívünk szereti az Istent és ragaszkodik hozzá, akkor ebben a parancsban nem találhatunk különösebb kifogásokat, még több gyermekes családban sem. Nézzük a pénteki böjti bűnbánati napokat. Hogyha azt halljuk, hogy pénteki nap, főleg az idősebb korosztályok rögtön rávágják, hogy pénteken nem lehet húst enni. Szent Jónások többségében hétről hétre ott szerepel pénteken húst ettem. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az egyház öt parancsolata is így fogalmaz, hogy a pénteki bűnbánati nap, tehát nem böjti nap, hanem bűnbánati nap, és ezen kívül vannak még a böjti napok, mivel hogy a nagyböjti szent időn kívül az év többi pénteke nem kötelező böjti nap. Nagyon szép jámborsági hagyomány ez, hogy péntekeken Jézus szenvedésére való tekintettel nem eszünk húst. Nagyon helyes, nagyon szép, nem csak a hit szempontjából, a vallásosság szempontjából, hanem már az orvosok is megállapították azt, hogy jó, hogyha az ember tart hétközben húsmentes napokat, hogy az iskolákban, óvodákban tudjuk, ez kötelező, hogy legyen húsmentes nap. Pontosan azért, mert rájöttek arra, hogy ez a testi egészséghez is hozzájárul, tehát nem véletlen, hogy az egyház ezt már 2000 éve bevezette az úgymond húsmentes napokat. Mondjuk régen nem is ettek annyi hús, mint most, esetleg vasárnap volt húsleves, meg rántott hús, aztán hétköznap meg zöldség, meg gyümölcs, meg amit éppen találtak. Sokszor sajnos voltak ilyen időszakok is, de nagyon fontos tudnunk, hogy a pénteki nap bűnbánati nap. A nagyböjti szent időben kötelező a hústól való távolmaradás a nagyböjti időszakban, de évközben bűnbánati nap, aminek első és nagyon szép ősi gyakorlata a böjtölés. Most a böjtölés nem azt jelenti, hogy nem eszek húst, de méregdrága ételeket bevásárolok, ami nem hús, és avval jól lakok, mint a disznó. Ugye szokták mondani, hogy nem eszek hamburgert, de elmegyek, és akkor vörös lazacot rendelek, mert hogy halat lehet enni pénteken alapon, és akkor 100 000 forintért rendelek magamnak vörös lazacot, és akkor azzal jól lakok. De tehát volt valaki, aki mesélte, hogy elment egy vendégségbe pénteken, ilyen vallásos társaság, és nem volt hús az asztalon, viszont körülbelül 150-200 000 forint értékben volt 4-5 fogásos menüsor, ami húsmentes volt ugyan, de gyakorlatilag addig lehetett belőle enni, amíg az embert ugye hazavontatták már utána a vacsora után, tehát semmivel sem volt kisebb, vagy aljasabb a vacsora, ugye, mint hogyha éppen disznótoros vacsora lett volna. Tehát itt ugye igazából nem arra gyúrunk, hogy mindent tegyünk, csak hús ne legyen benne, hanem az, hogy szeretetből lemondok valamiről valakiért. Tehát mindig ez a bűnbánati napnak a lényege, hogy szeretetből lemondok valakiért valamiről. Tehát ezt nagyon meg kell jegyeznünk a pénteki bűnbánati napoknál. Az egyház tanítása szerint ugye ez a böjt, az imádság vagy jó cselekedet, amivel meg lehet a bűnbánati napokat tartani, vagy minden olyan, amit önzetlen és őszinte lemondásból teszek. Ha lemondok az ételről, ha lemondok a húsról, ezt azért teszem, hogy esetleg a részemet oda tudjam adni másnak, vagy annak az árát, vagy bármit, amivel segíteni tudok azon, aki amúgy is minden nap böjtöl, mert neki az a böjt, ha eszik egy hajléktalannak, hogyha rendesen eszik, az neki már szinte böjti nap, bűnbánati nap, mert máskor meg nem teszi. De beszélhetünk itt bármelyik cselekedetről, vagy a jó cselekedetről is, és az imádságról is. Nem azt jelenti az imádság a bűnbánati napon, hogy akkor megerőltetem magam, és délben is imádkozok, ami amúgy is lelki kötelességünk, hogy egy nap többször imádkozzunk, hanem mindig azt szoktam mondani, hogy akkor ilyenkor valami többet vállalok, pontosan azokért, akik nem tudnak imádkozni, akik még nem tértek meg, és ezen a napon olyan imát mondok, amit nem szoktam máskor, vagy többet mondok, mint amennyit máskor szoktam. Tehát nem azt jelenti, hogy akkor egy kicsit jobban imádkozom, vagy jobban elcsendesedek, hanem hogy valamit vállalok pluszba, vagy valamiről lemondok valakiért. Aztán itt van az évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozzál. Ezen is hamar át tudunk lépni, hiszen világos ez a parancs. Régen ugye az egyház történelemben olvashatjuk, hogy nagyon ritkán áldoztak az emberek. Azért kellett törvénybe foglalni ezt, hogy évente gyónjál, és legalább húsvéti időben áldozzál, mert egyszerűen az emberek nem tartották méltónak magukat a szent áldozásra, olyannyira nem, hogy évekig vagy évtizedekig nem áldoztak, mert annyira bűnösnek tartották magukat. Ugye az ortodox egyházban mind a mai napig a hívek távol maradnak a szent áldozástól, csak nagyon nagy ünnepeken járulnak a szent áldozáshoz, vasárnapokon csak a pap áldozik, meg egy-két, mondjuk a papnak a felesége, a gyermeke, ugye, akik ott vannak a liturgián, meg a kántor, de a hívek általában nem áldoznak, sőt, nincs is áldoztatás, nem is megy ki a papa híveket megáldoztatni. Nagyon sok alkalom van ilyen. Ugye a protestáns egyházakban szintén ugyanígy van, hogy úrvacsoraosztás csak a nagy ünnepeken van, nincsen minden vasárnap úrvacsoraosztás. Ez egy ilyen középkori felfogásból származik, hogy az ember nem méltó arra, hogy minden alkalommal magához vegye az eukarisztiát. Amikor az egyház ebben kezdett változtatni és nyitni, akkor ugye azt érezte, hogy nem elég, hogyha csak ezt prédikálják az embereknek, hanem törvénybe kell fogni, hogy már pedig minden esztendőben, a húsvéti időben gyónnyál és áldozzál. Ugye sokan azt hiszik, hogy a húsvéti szentgyónás, szentáldozás az csak húsvétkor van, nagy héten és húsvétkor, de ezt is tisztáznunk kell, hogy a húsvéti szent idő az pünkösdig tart. Tehát 50 napunk van arra, hogy évente elvégezzük a húsvéti szentgyónásunkat és szentáldozásunkat, ami az egyház öt parancsolatában jelen van, benne van. Nagyon fontos ez a szentgyónás és szentáldozás, hogy legalább ilyenkor, hogyha máskor nem vesztjük a fáradtságot, de persze nyilván ebben is rendszert kellene kialakítanunk, de ha máskor nem, legalább ilyenkor tartsuk fontosnak azt, hogy egy évben egyszer elmegyünk szentgyónást végezni és szentáldozáshoz járulni a húsvéti idő folyamán. Ebben a két parancsban csak néhány másodperce, hogyha így megállunk. Ugye a pénteki bűnbánati nap és a gyónás áldozás, hogyha most így hozzátok fordulhatok ebben a témában. Mit jelent számotokra ez, hogy pénteki bűnbánati nap? Van ebben valamilyen tapasztalat, hogy lemondás, vagy az Isten ezt hogyan jutalmazza meg, vagy fordítja vissza a ti életetekben?
Én gyerekkoromban megtanultam a nagyszüleimtől, hogy a szerda és a pénteki nap az tésztanap. De sose tudtam, hogy miért, mert ugye ők szerdán pénteken nem ettek húst, így mi sem ettünk. De aztán persze később, amikor már nagyobb lettem, akkor megértettem, meg elmagyarázták, hogy miről van szó, de mindig örültük, mert olyankor volt szilvás gombóc, meg néha túrós csúsz, meg ilyenek. Nem volt nagy kaja, vagy bármi, csak hogy úgy örültek, hogy a nudli volt szilvás gombóccal, és nem húsi. Ezt meg is maradt, sőt egy időben próbáltam a szerdapénteki kenyér vizes böjtöt is, de úgy gondolom, hogy tehát az a tapasztalatom magammal kapcsolatban, és meg így a társakkal, akikkel elkezdtük, igazából nagyon meg kell érni erre lelkileg. Tehát tényleg ez, amit mondtál, hogy akit szeretek, azért mondok le valamiről, amit meg én szeretek. És akkor rájöttem arra, hogy nekem sokkal nagyobb dolog az, hogyha nem kajáról mondok le egyébként. Tehát az is nagy dolog, mert hogy készrevő voltam korábban, és azért odafigyelek arra, hogy erről is, de például nagyon-nagyon sok más dologról is, amit mondjuk szeretnék, de nem csak tárgyak, hanem lelki dolgok is. Tehát ami tudom azt, hogy a gőgömet szolgálja, vagy tudom, és akkor azt legyőzni, vagy arról lemondani, hogy akkor most ezt nem teszem meg, mert tudom, hogy attól nekem jobb lesz, ha ez nem történik meg. Ilyenekről szoktam mostanában, és ez sokkal jobban megy, nem könnyebben, csak úgy látom, hogy ez inkább célra vezető.
Igen, ugye a kenyérvízböjtről ugye hallottunk az előző műsorokban, amikor ugye a másik csoporttal voltam, akkor ugye Marci többször beszélt az ő vállalásáról, illetve küzdelmeiről is, hogy mit jelent az, hogy az ember munkásként, tehát dolgozó emberként, kenyérkereső emberként, munkahelyen, stb. Felvállalja azt, hogy mondjuk kenyéren, vízen böjtöl, és a kedves hallgatók biztos, hogy követték a műsorokat, hallották azért az ő tapasztalatait is ezzel kapcsolatban, hogy néha az elhatározásáról le kell mondjon, nem azért, mert nem szereti az Istent, hanem azért, mert rádöbben arra, hogy azért az egészség, az odafigyelése, a vezetés, stb., amiket elmondott a legutóbbi műsorban is, hogy azért veszélybe sodorhatják az életét, hogyha mondjuk ő éhezik és nem eszik, vagy stb. Illetve a másik az, hogy megtapasztalni a bőjtben azt, hogy mi a jobb az Istennek. Nem nekem mi a jobb, hanem az Istennek mi a jobb, hogy mit fogad el jobban azt, hogy én lemondok, vagy böjtölök, vagy azt, hogy úgy alakítom a dolgomat, meg úgy böjtölök, hogy tényleg szeretetté váljon az, amit teszek. Mert egy ideig ugye nyilván mindenki úgy kezdi a böjtöt, hogy megkínlódik saját magával, mert éhes vagyok, szomjas vagyok, fejem elkezd fájni, stb. És itt még egyelőre nem érzi az ember a nagy szeretetet, ami benne van. Tehát ehhez el kell jutni, és pont az, amit Kriszta is mond, hogy próbálkozunk, aztán abba hagyjuk, és akkor rádöbbenünk arra, hogy vajon mit miért teszek, hogy mi az én célom, hogy öncélú a böjtölésem, vagy Isten felé mutat, és aztán hát ez el kell jutni.
Igen, de pont ez inkább az utóbbi az, ami szerintem igaz. Mert hogy az előbbi, hogy éhezünk, meg vezetésünk, nem, tehát pont ez az, hogy én azt tapasztaltam, tehát nekem a lelki küzdelem volt nagy, pont a kényszerevés miatt. De a ez a része, hogy nem volt erőm, vagy bármi nem, mert én pont azt gondolom, hogy ilyenkor észre, ha sokszor eszem keveset, tehát megvan, van is egy könyv róla egyébként erről a kenyérvízböjtölésről, akkor nincs azt, nem azt kéri az Isten, hogy éhezzek, hanem azt, hogy kenyérem vízen böjtöljek. Volt olyan szerzetes, akit azt hiszem 10 vagy 17 évig kérte folyamatosan, és meg tudta csinálni. Okosan észre meg lehet, tehát azt gondolom, hogy nem leszünk ettől betegek, vagy nem tudunk nem koncentrálni, az Isten megadja az erőt, ez inkább a lelki oldal, nekem, tehát ezt magamról mondom, hogy a lelki oldala volt az, ami nehéz.
Igen, ugye a Marcival való beszélgetésben is pont erre jutottunk.
Azt nem hallottam, hogy nem tudhatom.
Persze, hogy... pont erre jutottunk a végén, hogy okosan, hát úgy kell beosztani igazából, hogy ne az emberi oldala vegye el a lényegét gyakorlatilag ennek a böjtnek, és hát ő is ugye beszámolt erről már többször a műsorban, hogy mennyire örül annak, hogy sikerül ezt okosan ugye csinálni, tehát hogy nem lehet ezt azért össze-vissza meg csak hirtelen felindulásból, hanem ezt tényleg tudatosan kérni kell az Istentől elsősorban, hogy adja meg ezt a kegyelmet, a böjtölés kegyelmét, mert nagyon sokan úgy böjtölnek, hogy úgy reggel eldönti, hogy na akkor böjtölek, és akkor az úgy soha nem fog menni. Igen, ez az én tapasztalatom is, hogy soha nem megy úgy, hogy egyszer csak eldöntöm, hogy na hoppá, akkor én most böjtölök, hanem erre mindig rá kell lelkileg készülni, mindig kell ezért imádkozni, kell kérni az Istentől a böjtölés ajándékát, hogy az elfogadható legyen az Isten számára, ne csak egy ilyen önteljesítés, vagy önkibontakozás legyen, hogy na most akkor én megmutatom, hogy én tudok böjtölni, hanem mindig rá kell döbbennünk arra, hogy ez valakiért, valamiről, szeretettel, amit elfogad az Isten, hogyha az tiszta és őszinte. Na hát itt a műsor végéhez érkeztünk rögtön ezen a héten is, így elköszönünk a kedves rádióhallgatóktól. További kellemes rádióhallgatást, vigyázzanak egymásra és magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a híreket követően Kultúrkör című műsorunkat hallgathatják meg. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején az idén 30. alkalommal megrendezésre kerülő Vecsán Pál egyházzenei kórus találkozó koncertjeit ismertetjük. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ októberi rendezvényei közül válogatunk. Végül pedig az EGRI Kulturális és Művészeti Központ és a Bródy Sándor Könyvtár október-novemberi programjait ajánljuk figyelmükbe. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket és a kora esti hírmondót, ezután pedig a regionális sporthíreket. Hajnali 2 órakor híreket mondunk, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg. Ezután a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a döntéseink lelki hátteréről elmélkedik. Hajnali 3 óra után a Segíthetünk mai adásában folytatjuk Pöltl Ákos, a Matthias Corvinus Kollégium Ifjúságkutató Intézetének kutatószakértőjének előadását, melynek témája hogyan legyünk okosabbak az okostelefonnál. A Szülők Akadémiája keretében az okostelefonok használatáról, annak a gyermekek fejlődésére gyakorolt hatásairól és a közösségi média veszélyeiről is lesz szó. 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Berec Renáta, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Tomán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mózes megengedte, hogy vállólevéllel elbocsássuk az asszonyt, te mit szólsz? Jézus így válaszolt, Mózes a kemény szívűségetek miatt rendelkezett így. Isten azonban már a teremtéskor kezdettől fogva a férfit és nőt alkotott. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Olvasom a Márk evangéliumban. Mondhatjuk, hogy a keresztény házasság megfelel az ember természetének, ez azonban jól és helytelenül is érthető. Megfelel az emberi természetnek, amennyiben ez az isteni akarat tiszta képét önmagában hordozza, amennyiben Istenre irányul, és amennyiben az isteni kegyelem járja át. Ez a természetesség egészen mást jelent, mint a mi nyers valóságunkban. A keresztény házasság természetessége a kegyelem gyümölcse, a hit termése. Nem ezzel kezdődik a dolog, hanem a keresztény erőfeszítés ide torkollik. Nem lehetünk igénytelenek. Hogy Krisztust a mindennapi élet körülményei között a meg nem hamisított alakban mutassuk meg embertársainknak, az több energiát kíván tőlünk, mint a vallás formális gyakorlása. Ma leginkább a férfi és a nő egymáshoz való kapcsolata az a terület, ahol a legtöbb ember élete fordulóponthoz érkezik. Vagy megtalálják ebben a kapcsolatban a saját magukhoz, fele barátaikhoz és az Istenhez vezető utat, vagy belebonyolódnak a kérdésbe és végül belsőleg tönkre mennek. Mert a szerelem uralkodik az egész nemiségen, Isten pedig uralkodik az egész szerelmen. Kereszt alatt állni, és még a legértelmetlenebb eseménynél sem veszít el fejünket és hitünket, ezt közölt ki számunkra, fájdalmas anya. Segíts valamit megsejteni abból a titokból, hogy mi magunk is, hozzád hasonlóan, szenvedésünkkel és áldozatunkkal mások üdvére lehetünk szenvedő üdvözítőnkkel egyesülve.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. hallanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra,